Szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk ki a Bibliát Máté evangéliumánál, és a 25. rész 13. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét. És kérlek benneteket, hogy az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát Máté evangéliuma, 25. rész, 13. vers, és egészen a 30-ig fogom olvasni. Az ígét az Új Szövetség 34. oldalán található. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta. Odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, hálát adunk a Te példázataidért, Uram, a Te tanításodért, és hálát adunk azért, ahogy éltél itt a földön, és tanítottál bennünket, példát adtál nekünk. Megnyitjuk most a mi szívünket a Te igéd előtt, és vágyunk arra, hogy megértsük, amit személyesen ma szólni akarsz hozzánk. Uram, nyisd meg a mi szívünket, add, hogy megértsük mindezt. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát vannak olyan dolgok, amiket tudnunk kell, és vannak olyan dolgok, amiket meg nem kell tudnunk. Jó ezeket tudni, hogy mi az, amit tudnunk kell, és mi az, amit nem kell tudnunk. Ugye itt úgy kezdődött ez az ige szakasz, hogy vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Tehát az, hogy mikor fog visszajönni az Úr Jézus, ezt nem tudjuk. És sehol nem mondja a Biblia, hogy ezt tudnunk kellene. Sőt, hogyha egyet visszalapozunk, a 24. rész 36. versében azt olvassuk, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Amikor Jézus itt járt a Földön, akkor azt mondta, hogy ez annyira olyan dolog, amit nem kell nekünk tudni, hogy ezt még az ég angyalai sem tudják. Sőt, azt mondja, hogy még ő sem tudja. Ugye ezen elgondolkozhatunk, hogy hogy is van ez. Ez már csak az én személyes véleményem, hogy amikor az Úr Jézus itt volt és megüresítette önmagát, akkor nem tudta. Viszont amióta meghalt a kereszten értünk, föltámadt és átvette Istentől a könyveket és a végső időknek az irányítását, én azt gondolom, hogy most már tudja, de akárhogy is van ez, ez egy annyira fontos dolog, hogy ne tudjuk, hogy azt mondta az Úr Jézus, amikor itt volt, hogy még ő sem tudja. Tehát ezeket a dolgokat nekünk nem kell tudni. Viszont itt, ahol a mi példázatunk van, amiről ma fog szólni Isten igéje, van négy példázat, ami szintén a végső időkkel kapcsolatos, és ezekről viszont azt mondja az Úr Jézus, hogy ezeket viszont tudnunk kell. Azt is tudjuk, hogy igazából ezeket akkor tudhatjuk, hogyha átadtuk az életünket Krisztusnak. Hiszen azért is beszélt Jézus példázatokba, hogy ne egyfajta hitetlen teológizálás legyen, hogy mindenféle tudósok válkálnak ebbe a dologba, hanem akik oda kötötték az életüket Krisztushoz, akik szeretik az Urat, őnekik ezeket tudnunk kell. Milyen példázatok is vannak itt? Először az okos és a gonosz szolgának a példázata, az arról szól, hogy mit is kell nekünk tennünk a ránk bízott emberekkel. Egészen addig az időig, amíg vissza nem jön az Úr Jézus. Vannak ránk bízott emberek. Ugye mindannyiunknak vannak ilyen emberek, akiket az Isten ránk bízott. Szülők vagyunk, családtagok vagyunk, munkatársak vagyunk, és sorolhatnám. Aztán van egy másik példázat, a tíz szűz példázata, ahol pedig arról beszél Isten igéje, hogy mit kell tudnunk a magunk életével kapcsolatban, egészen addig, amíg vissza nem jön az Úr Jézus, hogy azt mondja, hogy szükségünk van olajra, szükségünk van a léleknek a vezetésére. Aztán a talentumos példázat arról beszél, hogy mit kell tudnunk a ránk bízott javakról. Azokról a javakról, amit Isten adott nekünk. Legfőképpen nem földi javakról, bár akár még ezeket is így tekinthetjük, de lelki javakról. És végül az utolsó tanítása itt az Úr Jézusnak pedig arról szól, hogy mit kell tudnunk a számonkérésről, az utolsó ítéletről. Na, ezek a dolgok, amikről viszont azt mondja Isten igéje, hogy ezeket nagyon fontos tudnunk. A mai napon arról lesz szó, hogy mit kell tudnunk a ránk bízott javakról. Úgy is mondhatnám, hogy mit kell tudnunk a szolgálatról, amit Isten kér tőlünk, vagy amit Isten, amire Isten adott nekünk lehetőséget. Tudjátok, hogy ebben az évben egy sorozatban vagyunk, minden hónapnak van egy témája, hogy az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatunkat, a Krisztussal való kapcsolatunkat, és a testvéreinkkel való kapcsolatunkat hogyan tudjuk, miben tudjuk megélni, és az augusztusi téma az a szolgálat egyébként. Ez is egy olyan területe az életünknek, ami, hogyha Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor elmaradhatatlan. Tehát nincs olyan, hogy valaki az Istennel kapcsolatban van, de nem szolgálja az Urat. Legalábbis Isten igéje szerint nincsen ilyen. A mai ige üzenete egy mondatban, hogyha összeszeretném foglalni, akkor azt mondanám, hogy a mennyek országában a szolgálat az létkérdés. Tehát a mennyek országában a szolgálat létkérdés. Ugye a mennyek országa nem csak úgy értendő, hogy majd amikor elköltözünk erről a földről, akkor Istennél leszünk, hanem inkább úgy mondanám, hogy az Isten uralma, ami már elkezdődik a megtérésünktől fogva, akkor már mi az Isten uralmában vagyunk, akkor már a mennyek országában élünk. Azt mondja az ige, hogy mi idegen állampolgárok vagyunk itt tulajdonképpen, és mi az Úrhoz tartozunk, és hogyha ennek az országnak az állampolgára vagy, akkor a szolgálat az létkérdés a számodra. És ez nem túlzok, azt gondolom, amikor ezt mondom, hogy létkérdés. Ugye a létkérdés az azt jelenti, hogyha ez nincs meg az életünkben, akkor a létezésünk forog veszélybe. Hát melyik az a, mi az a dolog, amire a fizikai létünknek a legnagyobb szükségünk van, ami ha nincs, akkor a leghamarabb elhalálozunk. Hát az a levegő. Ugye ki, valaki mondjuk kibírja 3 percig, én úgy érzem, hogy én 1 percre tovább nem bírnám, de aztán lehet, hogy én is kibírnám. Lehet, hogy valami nagyon extra ember kibírja 10 percig is, de olyan, hogy 1 óráig valaki nem vesz levegőt, szerintem nincsen. Ugye aztán van a víz, meg van az étel. Ezek létkérdések. Hogyha ezek nincsenek meg, akkor elpusztulunk. És Isten igéje alapján mondhatom azt, hogy ha nincs meg a szolgálat az életedben, és itt nagyon fontos tudni, hogy nem ilyen nevesített, intézményesített dologra gondolok. Tehát nehogy valaki most azt mondja, hogy ó, például Rudira nézek, ő csavargatja a gombokat, neki megvan a szolgálat, akkor ő már rendben van. Vagy pedig mondhatnám én, hogy hát én vagyok a lelkipásztor, akkor én nekem már az életem az rendben van. Tehát nem erről van szó, hanem hogyha nincs meg az a szolgáló lelkület az életünkben, hogy Isten szolgáljuk, akkor a létünk van fenyegetve. Tehát egy mondatban ezt mondhatnám, hogy a mennyek országában a szolgálat létkérdés. Ez a példázat több dologról beszél a szolgálattal kapcsolatban. Én 3-at szeretnék most kiemelni, ezeket szeretném elmondani nektek, 3 alapelvet, aminek a kapcsán erről a szolgálatról kicsit gondolkozhatunk, illetve megvizsgálhatjuk az életünket, hogy hogyan is állunk mindezekkel. Az első alapelv a szolgálatban, hogy úgy tűnik, hogy Isten először kicsit bíz ránk, és azután a nagyobbat. Tehát Isten először kicsi dolgot bíz ránk, és utána a nagyobbat. Ez egy alapelv, ami ebben a példázatban benne van, és egyébként, hogyha az életünket megvizsgáljuk, akkor talán észre is vesszük, hogy ez így van. Már egész gyerekkorunktól így működik, hogy a szüleink először kicsi dolgot kérnek tőlünk, és aztán egyre nagyobb dolgokat kérnek tőlünk, és ez így normális. A példázatban azt látjuk, hogy valaki 1 talentumot kap, valaki 2-t, valaki meg 5 talentumot. A talentum az úgy kell elképzelnünk, hogy 1 ezüstpénz, tehát 1 dénár volt akkor 1 napi munka, bére, és 1 talentum az 6000 dénár volt. Tehát nem kis összegről van szó. Valaki ezt kiszámolta, hogy körülbelül 20 évi kereset tulajdonképpen. Most hát én így számolgatok, hogy valaki 2 millió forintot keres nettó 1 évbe, az nem olyan nagyon nagy. Hogyha azt megszorzom ugye 20-szal, akkor az mennyi az? 40 millió forint. Tehát aki 1 talentumot kapott, az 40 millió forintot kapott. Csak azért, hogy mielőtt nagyon elkezdenénk sajnálni azt az 1 talentumos emberkét, aki 2-t kapott, az ugye 80 milliót kapott, aki pedig 5-öt, az mennyit kapott? Az meg 200 milliót kapott. Tehát nem 200-ot kapott, de 200-ot. 40, 80 és 200 millió forint. Egyébként mit mond az Úr erre? Mindegyiknél azt mondja, hogy először kicsit bízok rád. Tehát az Úr azt mondja, hogy a 40 millió, a 80 millió, meg a 200 millió az kicsi. Tehát mindegyiket kicsinek titulálja. Most egy picit képzeljétek el, hogy most mondjuk a kezetekbe nyom valaki 40 millió forintot, hogy hát kezdjetek vele valamit. Igen. Persze most könnyen beszélünk, hogy ó, hát ide nekem van 40 millió, de ugye nem arra, hogy elköltsük, hanem arra, hogy csináljunk vele valamit. Belegondolok azért, hát 40 millió forintot hogy is tudnám befektetni, mit is foglalkoznék vele. Hirtelen azért az ember kezében van egy ilyen summa, azért egy kicsit úgy megremeg a lába, hogy fú, hát azért most vannak ezek a bankcsődök, most én berakom egy bankba, aztán holnap meg olvasom, hogy csődbe ment az egész, aztán mit fog mondani az Úrnak, ugye, aki odaadta nekem. Akkor vegyek lakást belőle, akkor ugye azzal csomót dolgozni kell. Tehát nem olyan egyszerű 40 millió forinttal kezdeni valamit. És akkor lehet, hogyha megkérdeznék, hogy most te 200 millió forinttal akarsz kezdeni valamit, vagy 40-nel, mit válaszolnál? Hát persze, ha el kell költeni, akkor tiszta az ügy, akkor 200 milliót idején, most szerintem 5 perc se kellene, szépen el tudnám sorolni, hogy mire fogom költeni azt a 200 milliót. De ha az a cél, hogy kamatoztassam, akkor még az is lehet, hogy elgondolkoznék, hogy most akkor nekem a 200 kell, vagy inkább a 40. Nem gondoljátok ezt, hogy a 40-nel azért talán egy kicsit egy ilyen átlagos embernek, akinek sok pénz nincs a kezébe, talán lehet, hogy könnyebb elbánni, mint mondjuk 200 millióval. Nem beszélve arról, hogy azt is tudjuk, hogyha valakinek sok pénze van, változik a gondolkodása is, és nem könnyű azzal megállni. Na hát ezt csak azért mondtam, hogy ez egy úgymond pénzügyi példa, és azt mondja itt az ige, hogy először tehát akkor kicsit bíz ránk az Úr, el tudjátok képzelni, hogy majd mit bízhat ránk az Úr, hogyha jól gazdálkodunk ezzel, hogyha most csak 200 milliót gondolt adni nekünk, hogy milyen hatalmas megbízatást akar nekünk adni az Úr, de ő azt mondja, hogy igen, először kicsit bízok rád, és azt, hogy miért így adta, tehát hogy miért adott valakinek 40-et, 80-at és 200-at, hát ez Istennek a titka, az ő bölcsessége, de azt gondolom, hogy ő nagyon jól tudja, azt mondja, hogy mindenkinek a képessége szerint, tehát ő ismer bennünket, és nem ad 200 milliót, ha tudja, hogy összeroppanunk annak a terhe alatt, és nem ad 40-et, hogyha tudja, hogy mi többel is tudnánk kamatoztatni. Egyébként, hogyha odalapozunk a zsidókhoz írt levél 2.4-hez, ott ezt olvassuk ezzel kapcsolatban, hogy Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Tehát azt olvassuk Isten igébe, hogy ezeket a talentumokat, ezeket Isten az akarata szerint osztja szét. Gondolkoztatok azon, hogy milyen emberek szeretnétek lenni, hogy sok lelki ajándékkal, sok talentummal, vagy inkább kevesebbel? Fölmerült már ez a kérdés valakibe? Vagy esetleg úgy, hogy de jó lenne, hogyha még egy kicsit több ajándékom lenne, vagy valaki azt mondja, hogy egy kicsit túl sok ajándékom van. Gondolkoztatok ezen a dolgon? Azt gondolom, hogy azért mindenkinek ez fölmerülhet a gondolataiba, és én személyesen arra jutottam, hogy én nem akarok semmiképpen többet, mint amit én el tudok hordozni, de kevesebbet se szeretnék. Tehát megnyugodhatunk Isten színe előtt, hogy jó az úgy, ahogy az Isten adta. És hogyha megnézitek, a 2 talentumosnak, meg az 5 talentumosnak mi volt a jutalma? Hogyha az igébe beletekintetek, akkor mit mond mind a kettőnek? Azt mondja, hogy jó van, jó és hű szolgám, a kicsin hű voltál, sokat bízok ezután, menj be az ünnepi lakomára. A 2 talentumos az a kis lakomára mehetett be, az 5 talentumos meg a nagy lakomára mehetett be. Ugye ez van az igében? Hát nem, nincs ez. Hanem mindegyik, hogy szerintetek a 80 millió vagy a 200 millió ahhoz, hogy mondjam, számít valamit, hogy utána pedig egy olyan lakomára fogunk bemenni, és egy olyan feladatot fogunk kapni, ami nem fogható, tehát egyszerűen minőségileg nem fogható ehhez. Tehát azt látjuk, hogy a jutalom szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen, amit kaptál ugye ajándékot. Itt akkor az emberben már az is jön, hogy hát uram, akkor nekem lehet, hogy még a kisebb jobb lesz, mert azzal talán kevesebb munka van, kevesebb dolog van. Hát ha ugyanazt fogom kapni, akkor inkább egy kicsit dolgozzak, de persze emberi gondolkodás ez. De csak azt akarom ezzel mondani, hogy az, hogy most ki mennyit kapott, hogy egyet, kettőt vagy ötöt, hogy azt érezzük, hogy talán ebben semmi igazságtalanság nincs. Ez nem így működik. Ez egyszerűen Istennek az akaratában van, hogy mi a jó nekünk, és azt mondja itt az igében, hogy jó van, jó és hű szolgám, először, tehát te hű voltál a kicsin, ezért nagyot fogok bízni rád. Mit is mond, hogy dicséretként azt mondja, hogy jó és hű. Tehát úgy néz ki, hogy a szolgálatban az a lényeg, és hogyha most a szolgálatról gondolkozunk, hogy valaki jó legyen, és hűséges legyen a szolgálatban. És nem az volt a lényeg, hogy most a kettőt, vagy ötöt, vagy megduplázta, vagy megtriplázta, vagy esetleg csak egy kicsit, hanem hogy jó is ő. A jó szó itt egyébként azt jelenti, hogy hasznos. Tehát nem arról van szó, hogy egy, ugye van ez, hogy az áldott jó ember a légynek se tudna ártani. Tehát nem ilyen értelemben kell gondolni. Ez is jó, de itt nem erről van szó, és igazából nem annyira jó szerintem. Tehát nem ezt várja tőlünk az Úr, hogy senkit ne bántsunk, és ugye ellegyünk, mint a befőtt, és akkor majd megdicsér minket, hanem azt mondja, hogy hasznosak legyünk. Azt mondja Isten, hogy hasznos voltál. Hasznos voltál az egész életedben, és hűséges voltál. Ilyen szolgálattevőket vár az Úr. Egy picit, ha megvizsgáljuk az életünket, tudjuk-e azt mondani, hogy hasznosak vagyunk. Hasznosak vagyunk. Ugye hasznosak vagyunk a családunkban, hasznosak vagyunk a munkahelyünkön, hasznosak vagyunk a gyülekezetben, tehát úgymond van értelme, hogy ott vagyunk. Az Úr ezt nézi, és a másik meg a hűséget nézi. Nem azt, hogy mennyire nagyon csillog az a szolgálat, nem azt nézi, hogy mennyire nagy dolgokat tettünk, hanem hogy hűségesek vagyunk-e, kitartóak vagyunk-e, vagy számíthat ránk Isten bármikor, és amikor szól, akkor ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, mi a te akaratod. Millinek mondtam, hogy nagyon örültem annak az éneknek a Azért élek, Uram. Emlékeztek rá, ezt énekeltük? Az a hölgy, aki ezt írta, ő már az Úrnál van, fiatalon elköltözött az Úrhoz, ez volt az ő szívében, ez az ének, hogy ő azért él, hogy az Urat szolgálja, az Urat imádja, hogy vele legyen. Hogy tulajdonképpen Isten ezt kéri tőlünk. És amikor azért is mondtam, hogy nem intézményesített szolgálatokról van szó, az Úr nem azt kéri tőlünk, hogy legyenek bizonyos szolgálataink, amik ki vannak pipában. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad ilyen szolgálatnak, mert fontos, mert mindegy dolognak működni kell valahogy, és fontos, hogy legyenek ilyenek, de itt nem erről van szó, hanem az, hogy az a szolgáló lelkület legyen benned, hogy azért élsz, hogy az Urat szolgáljad. Azt mondja itt Istennek az igéje tehát, hogy először kicsit bíz ránk, és aztán nagyot. Így van ez egyébként, nem csak az örökkévalóság tekintetében, hanem gyerekkorunkban is így volt, és így van a gyülekezetben is. Így van ez, hogy ahogy belépünk a közösségbe, ahogy ott vagyunk és elkezdünk tenni valamit, először kicsi dolgokat bíz ránk Isten, és utána pedig egyre nagyobbakat. Hogy aztán mekkorát, annak meg nincs jelentősége, amint látjuk, mert nem ez a lényeg benne, de mégis növekszünk föl ebben a szolgálatban. Ez tehát az egyik ilyen alapelv. És szeretnék még egy igét ehhez olvasni, a Lukács 16:10-ből, mert ott Isten gondolkodásáról van egy árulkodó mondat. Hogyha valaki esetleg azt gondolná, hogy hát jó, hogy valaki, hogy én most kicsit kapok, de én úgy érzem, hogy a nagyobb az azért jobban menne nekem. Hogyha már régen nem kaptam már semmilyen szolgálatot, és igazából én egy nagyobbra vágynék, akkor jobban tudnám szolgálni az Urat. És nézzétek, az Úr így gondolkozik, a Lukács 16:10-ben azt olvassuk, hogy aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. Tehát mi gondolhatjuk azt, hogy mi kivétel vagyunk. Mi úgy vagyunk, hogy ha esetleg valami nagyobbat bízna rám az Úr, akkor majd én azon majd nagyon hű tudok lenni, és azon nagyon nagyot tudok csinálni, de Isten nem gondolja. Isten azt gondolja, hogyha te a kicsin hű vagy, akkor a nagyon is hű tudsz lenni. Hogy ez mikor lesz ez a nagy, hogy majd csak az örökkévalóságban értendő, vagy már most a Földön fogsz kapni nagyobbat, ez az ő dolga. De viszont azt gondolja, hogy ha a kicsin nem tudsz hű lenni, ha a kicsi szolgálaton nem tudsz hű lenni, akkor Isten azt gondolja, nem én mondom, hogy a nagyon se fogsz tudni hűséges lenni. Tehát a kicsin kell hűlni. Nem tudom, szerintetek melyik az a szolgálat, amikor valaki megtér, akkor az első szolgálat. Tehát mondjuk ilyen értelme a legkisebb szolgálat, amikor valaki megtér, mi lehet az? Hogy? A Tamás azt mondja, hogy bizonyságtétel. Esetleg más javaslat? Imádság, hálaadás, az is ilyen. A bizonságtétel is egyébként. És esetleg még valami? Közösségbejárás. És még egy van. Hogyha gondoltok, van ez a kerék, amiben szoktunk rajzolni dolgokat, még egy kimaradt. Az igeolvasás. Na most várjatok egy picit, szerintetek ezek szolgálatok? Tehát például valaki otthon igét olvas, ez szolgálat? Igen, szolgálat. Ez szolgálat. Tehát nem úgy szolgálat, hogy én nekem ez a szolgálatom, kipipáltam, és akkor ma olvastam az igét, és akkor hú, de nagyot szolgáltam, de ha én tiszta szívből olvasom az igét, akkor szolgálok az Úrnak. Az imádság ugyanígy szolgálat, tehát gondoljatok Pál apostolra, amikor kiküldte őt az Úr, akkor mit mond az ige az Apcsel 13:1-3-4-be? Azt mondja, hogy amikor ezek böjtölve és imádkozva éppen szolgáltak az Úrnak, egyébként valószínűleg egy közösségben voltak, tehát a közösségi szolgálat, ez szolgálat. És azt mondom, hogy olyan értem, ez a legkisebb szolgálat, hogy ez az első, de ezek nem kicsi szolgálatok. És tekintsetek úgy erre, hogyha itt vagytok tiszta szívből, és nem azért vagytok itt, hogy kipipáljatok, hogy ma voltam Isten tisztelete, majd az Úr beszámítja, hanem itt vagytok azért, mert az Urat szeretitek, szolgáltok az Úrnak. Ha otthon igét olvastok, ha imádkoztok, ha könyörögtök másokért, ha önmagatokért, ha egyszerűen csak imádkoztok a világért, szolgáltok. Ha bizonyságot tesztek, szolgáltok. És melyiket hagytam még ki? Talán egyiket sem. Tehát ez a négy dolog, ezek a legalapvetőbb szolgálatok. Ezekhez kell megbízás, valamiféle pásztori ajánlás, éppen Milinek nemrég írtam, amikor ment a teológiára, oda kellett, de ahhoz, hogy valaki bizonyságot tegyen, kell pásztori ajánlás? Nem kell. Ahhoz, hogy igét olvassál, hogy itt legyél a közösségben teljes szívből, nem kell semmilyen megbízatás. Tehát amikor az ige a szolgálatról beszél, akkor tudnunk kell, hogy olyan dolgokról beszél, amelyek a szívünkből jönnek, és nem intézményesedett dolgok, hanem egyszerűen az a vágy van bennünk, hogy az Istent szeressük, keressük, vele legyünk, és megtegyük azt, amit ő kér tőlünk. Ez tehát az első alapelv, hogy először kicsit, és utána nagyot. És úgy is mondhatnám, hogyha valaki a bizonyságtételben, az imádságban, az igében és a közösségben úgy igazán tiszta szívvel ott van, akkor azt mondom, hogy nincs az a vak pásztor, aki előbb-utóbb nem mond, ne kérne meg már valamire, hogy már csináljon valamit a gyülekezetben, még hogyha nagyon rossz is, vagy vezetőség. Ha valaki ezekben teljes szívvel ott van, akkor egész biztos, hogy valami megbízást fog kapni akár a gyülekezetben is, de úgysem ez a lényeg, hanem lehet, hogy Isten más úton fog neki adni megbízatást. Tehát amikor ezen gondolkozunk, hogy szolgáljuk az Urat, akkor ez a négy dolog mindig legyen ott előttetek, hogy ebben hűséges vagyok, hogy ebben ott vagyok az Isten előtt, mert az Urat szolgáljuk ezekben a dolgokban. A második alapelv, amit ebben a történetben olvashatunk, azt úgy fogalmaznám meg, hogy a mennyek országában a szolgálat az nem választható, nem egy opció tulajdonképpen. Vannak, akik szolgálnak, vannak, akik pedig nem szolgálnak. Hát ez egy elég fájdalmas történet, ugye az az egyetlen egy, úgymond, idézelve mondom, tanítvány, ő tulajdonképpen nem választotta a szolgálatot, tehát ő azt mondta, hogy ő köszöni szépen az ajándékokat, azt ő megtartja, elássa, és majd vissza fogja adni az Úrnak úgy, ahogy van. Nehogy nem nyújt hozzá, tehát igazából kevesebb nem lett. És mi lett a példázat szerint ennek a tanítványnak a életével? Hát ha megnézitek, azt mondja, hogy haszontalan szolgált, pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Hát úgy is mondhatnánk, hogy a kárhozatra jutott. Nem tudom finomabban kifejezni. Ezért mondom azt, hogy Isten népe között a szolgálat az nem választható, hanem az létkérdés. Ha valaki úgy szeretne a közösségbe lenni, hogy nem szolgál, akkor mondhatnám úgy is, hogy nem ismeri az Urát. Majd az úrvacsorába fogjuk venni azt az igét, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon, és ezt kéri tőlünk is. És ez a tanítvány, ez az áltanítvány, ha azt olvassuk, hogy mit is gondolt az ő Istenéről, azt mondja, hogy tudtam, hogy kérlelhetetlen vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahol nem szórtál. Félelmemben tehát. Ez egy olyan tanítvány volt, aki nem ismerte az Urát. És Isten persze azt mondta neki utána, hogy hát ha ezt gondoltad rólam, ha így ismertél, akkor még inkább kellett volna, hogy kamatoztasd, de Isten nem ilyen. És hogyha mi azért szolgálunk, azért teszünk dolgokat, mert félünk az Úrtól, hogyha nem szolgálok, akkor majd fejbe csap bennünket, és akkor majd ilyen rossz lesz, meg olyan rossz lesz, meg hogy ő majd olyanokat is számon fog kérni tőlünk, amiket igazából mi nem is tudtunk volna megcsinálni, akkor nem ismerjük az Istent. Viszont ha ismerjük a mi Urunkat, ha ismerjük Krisztust, ha tudjuk, hogy kicsoda ő, akkor nem kérdés az életünkben, hogy szolgálunk-e. És még egyszer mondom, a szolgálat az nem az az intézményesített dolgok, hanem az a lelkület, amit az Úr Jézus adott. Ez tehát a második ilyen alapelv, hogy Isten országában a szolgálat az nem választható dolog. Szeretnék a római levélből a 12:11-ből olvasni ezzel kapcsolatban. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Tehát azt mondja, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Itt is arról van szó, hogy a szolgálat készségben, tehát abban, hogy én igazából azért vagyok itt a Földön, hogy szolgáljak másokat, ebben fáradhatatlannak kell lennünk, a készségben. Az nem jelenti azt, hogy nem fáradhatunk el a szolgálatban, nem jelenti azt, hogy valamikor nem mondhatunk nemet valamire, de hogy a lelkünkben így kell, hogy éljünk. És azt mondja itt Isten igéje, hogy tulajdonképpen kinek szolgálunk? Hát az Úrnak szolgálunk. Ezt persze tudjuk, de jó ezt azért időnként úgy tudatosítani bennünk magunkba, hogy tulajdonképpen mi az Urat szolgáljuk, és nem embereket szolgálunk, nem bizonyos ügyeket szolgálunk, nem bizonyos kényszerből szolgálunk, hanem az Urat szolgáljuk. És ebben viszont fáradhatatlannak kell lennünk. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon a mi lelkünkben ott van az ugye van ír az ige az első szeretetről, hogy ott van az első felbuzdulás az életedben a szolgálatra, vagy pedig egy kicsit már megfáradtál a szolgálatban, és igazából kötelességből, meg az Úr iránti hűségből teszed, de mégis már valahol az a lelkület megkopott benned. Isten igéje azt mondja, hogy ez soha ne legyen, mert a szolgálat az nem választható. És még egy igét szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, az pedig a Zsidókhoz írt levél 12:12, ez egy jól ismert rész, de most egy más szempontból szeretném olvasni. Tehát Zsidókhoz írt levél 12:12. Azt mondja, ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Egy pontosabb fordításban úgy lehetne mondani, hogy a leeresztett kezeket és a rogyadozó térdeket erősítsétek meg. Úgy is mondhatnám ezt, hogy ha valakinek már ellankadt a keze és már nem csinál semmit, vagy már rogyadozik a térde, igazából úgy érzi, hogy már nem tud tovább menni, akkor azt mondja, erősítsétek meg. Utána mondja, hogy az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ismerjük ezt, hogy a keserűség, ha eléri az embert, akkor az fertőző, és az ő életében is kárt okoz. De nézzétek meg, hogy itt ennek az eleje ott kezdődik, hogy valaki leeresztette a kezét, valaki nem szolgált. Utána azt mondja, hogy nem jár egyenes ösvényen, utána azt mondja, hogy nem törekszik békességre és a szent életre, és azt mondja, hogy ezek nélkül nem látja meg senki az Urat. Tehát a szolgálat, a szent élet, az igazságra való törekvésnek a társaságában van. Ez is csak arra utal, hogy a szolgálat az nem egy választható dolog. Az, ha te hívővé válsz, és ha te most úgy vagy itt, hogy gondolkozol rajta, hogy átadod-e az életedet Krisztusnak, akkor tudjad azt, hogy ha te Krisztusnak az országába belépsz, akkor egy szolgálattevő leszel. Egy miniszter leszel Istennek az országába, egy szolga leszel Istennek az országába, aki Krisztust követheted. Ez tehát a második alapelv, és még egy alapelvet szeretnék mondani ebből a történetből, ami talán elsőre egy kicsit furcsa, ugyanis azt olvassuk itt a példázatban, hogy vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Az embernek ilyenkor azért egy kicsit az igazságérzete úgy felbojdul, hogy hát, hogy micsoda dolog, hogy annak az egytől elveszik, és odaadják annak, akinek 10 van, ha legalább akkor annak adták volna, akinek 4 van, gondolnánk, megint emberi gondolkozás van, de azt mondja ez az alapelv, hogyha valaki nem használja az Istentől kapott lehetőségeit, akkor Isten előbb-utóbb meg fogja vonni a szolgálatot, meg fogja vonni a lehetőséget tőled. Ez megint egy olyan dolog, ami emberileg mondhatjuk, hogy talán nem szép az Istentől, de hogyha belegondolunk, akkor ez nem a mi dolgunk, hogy ezt megítéljük, Isten így látja jónak. Egyébként most csak úgy eszembe jutott, hogyha éppen mondjuk itt vagyunk a karbantartó napon, van 3 darab kalapács, és be kell verni mondjuk 5000 darab szöget, és az egyik tesó csak úgy mászkál a kalapáccsal, és azt mondja, hogy ő neki most nincs kedve. Hát tudja, hogy fog neki szólni a Tamás, hogy te figyelj, akkor a kalapácsot add már ide, és akkor odaadom másnak, mert haladnunk kell. Ez normális, nem? Ez a dolog. És erről szól ez az alapelv, hogyha te nem használod, akkor abból az lesz, hogy előbb-utóbb el fogja venni tőled azt a lehetőséget az Úr, ami adatott neked. Úgy is mondhatnám, hogy ha nem szolgálsz, akkor az életed veszélyben forog. Szerinted mikor szokott veszélyben forogni az élet? Mikor érzed a veszélyt az életedben? Lelki veszélyt. Mikor éreztetek már, hogy lelkileg veszélyben vagytok, hogy a lelketek veszélyben van, hogy kezdesz egy kicsit jellemedben? Mitől szoktunk megijedni, amikor azt mondjuk, hogy hú, össze kell szednünk magunkat, mert ez így rossz irányba megy az életem? Tudtok mondani olyat, amitől megijedünk? Vagy amire úgy gondoljuk, hogy ez rossz hatással lehet a lelkünkre? Hogy? Hát például eltávolodunk az Úrtól, vagy panaszkodás, aztán? Az ige nem szól, vagy nem olvassuk az igét. Békétlenség, vagy harag van a szívünkbe. Vagy mondhatunk külső dolgokat is, például a csúnya televízió, sokat nézzük, akkor rossz lesz nekünk, vagy az internet, tehát sok mindent mondhatunk, de szoktátok azt mondani, hogy most nem szolgálok annyira, nincs bennem az a nagy vágy, hú, de nagyon veszélyben vagyok. Gondoltátok ezt? Ezt nem nagyon szoktuk gondolni, pedig ez a történet nagyon erősen beszél erről, hogyha nem szolgálsz az Úrnak, és megint mondom, sokszor mondom, hogy nem intézményesedettem, hanem ha nincs benned az a szolgáló lelkület és az a vágy, hogy az Úrért élsz, akkor nagyon nagy veszélyben van az életed. Nagyon nagy veszélyben van az életed, mert ha így mész végig, akkor kárhozat felé haladsz, és hogyha így csinál, akkor előbb-utóbb el fogja venni tőled az Úr a lehetőségeidet. Egyébként az Úr nagyon kegyelmes, mert észre lehet venni, hogyha valakinek a jelleme kezd úgymond egy kicsit romlani, attól még az ajándékok egy darabig még működnek. Sokszor észre lehet venni ezt, hogy valaki még szolgál, és még áldás, és még meg is térnek emberek a bizonyságtételére, de már valami elromlott. Tehát az Úr nem úgy csinálja, hogy azonnal, mondjuk egy picit meglankadtál, és már hoppá is vette a szolgálatodat, hanem ad neked időt, ad neked lehetőséget arra, hogy helyreállítsd ezeket a dolgokat, de eljön egy idő, amikor nincsen több lehetőség. Ez persze ebből a szempontból jó, hogy ad lehetőséget, de ha elbízzuk magunkat, akkor mondhatjuk, hogy ó, hát tegnap is megtért valaki, amit mekkora bizonyságot tettem, hát akkor én rendben vagyok az Úr előtt. Ez nem így működik. Az a kérdés, hogy a lelkedben mi van. És ez egy nagy felelősség, hogy attól még, hogy van egy szolgálatod, akár intézményes szolgálatod, akár pedig éppen még valamit szolgálsz, nem biztos, hogy, és ez működik, nem biztos, hogy minden rendben van az életedben. Mert Isten azt nézi, hogy hűséges vagy-e, és ott van-e a szívedben a szolgálat iránti vágy, ott van-e az, hogy az Urat akarod követni. Tehát a harmadik alapelv, hogy ha nem szolgálsz, akkor előbb-utóbb le fog épülni az életed, a lehetőségeidet tekintve is. De Isten kegyelmes, és ezt nem olyan módon teszi, hogy azonnal elveszi, hanem figyelmeztet. Szeretnék két fontos dolgot elmondani. Egy tévhit, hogy valaki azt mondja, hogy ő azért nem szolgál, mert nem engedik szolgálni. Nem tudom, gondoltál már ilyenre. Én, ha visszatekintek az életemre, akkor bizony mondhatom, hogy volt, amikor gondoltam ilyenre. Hogy te hogyan gondolsz erre? Hogy szerinted ez lehetséges ilyen, hogy valakit nem engednek szolgálni, és ő ezért nem szolgál? Én szerintem ez lehetetlen. Hát gondoljatok csak bele, hogy amikor elnyomás alatt van a kereszténység, és amikor mindent meggátolnak, még akkor is tudunk szolgálni. Hát, hogyha nem egy teljesen jó az a gyülekezet, és ha nem annyira figyel oda a vezetőség, de azért mégiscsak szeretné, hogy mindenki szolgáljon, akkor még mindig sokkal jobb a helyzet, mint amikor éppen mindent meg akarnak gátolni. Éppen a pénteki házi csoporton beszélgettünk Kovács Géza bácsiról, akik voltatok Balatonföldváron, néhány éve voltunk ott egy gyülekezeti napon. Ő mesélte a történetet, hogy az Úr nagy dolgokat vitt véghez rajta keresztül, ő egy lelkipásztor, és hát az elmúlt 40 éves rendszerben, ugye ami már jóval régen múlt el, nem tetszett ez a hatalomnak, és azt mondták, hogy hát ezt a Géza bácsit, ezt jó lenne valahogy félretenni, mert hát túlzottan növekszik a gyülekezet. És berakták egy gyárba, ahol valamiféle ilyen sorozatmunkát kellett neki csinálni, nem engedték szolgálni. És mi történt? Géza bácsi szolgált, és kezdtek megtérni a gyárba az emberek. Vakarták a fejüket ezek a kommunisták, és mondták, hogy fú, ez nem jó, hát itt nem ennek se felesett réfa. Elrakták Géza bácsit egy neve nincs gyülekezetbe, hogy na majd oda eltözük, aztán ott majd szépen tönkre megy a dolog. Az lett az egyik legnagyobb gyülekezet akkoriban az egész országban. Tehát nem engedték szolgálni, de ő szolgált, nem intézményesítettem, nem volt ráírva, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, csak szeretném mondani, hogy egy tévhit az életünkben, hogy nem engednek szolgálni, tehát akkor én nem szolgálok. Rengeteg szolgálat van, amit anélkül tudok tenni, hogy engednek vagy nem engednek, nem függ ettől. És még egy fontos dolgot szeretnék mondani a szolgálattal kapcsolatban, hogy ha valaki sértődésből, vagy dacból, vagy valami miatt nem szolgál tudatosan, azt úgy mondhatnánk, hogy az önpusztítás. Nem tudok jobb kifejezést mondani rá. Két héttel ezelőtt volt erről egy picit szó, hogy szoktunk olyat csinálni, hogy megsértődünk, és akkor magunk azt mondjuk, na akkor most akkor nem vacsorázok, vagy ezt nem csinálom, azt nem csinálom, és igazából magamat pusztítom el, ha nem szolgálsz, hogyha azt mondod, hogy te ezért, meg azért, mert valaki rosszat mondott neked, valaki ezt csinálta, azt csinálta, nem szolgálsz, tulajdonképpen magadat pusztítod, mert a szolgálat az létkérdés. Isten országában a szolgálat az olyan, mint a levegő a fizikai világban, olyan, mint az ital, meg az étel a fizikai világban. Befejezésül kicsit összefoglalva, Tehát azt mondja Isten igéje számunkra, hogy a mennyek országában a szolgálat létkérdés. Az a fajta szolgálat, ami egy Istent szerető és Istent követő mély meggyőződésből fakad. Azt mondja Isten ebben a példázatban, hogy a szolgálatnak egyik alapelve, hogy először picit bíz ránk az Úr, aztán nagyot, és hogy azt figyeli, hogy a picin azon hűek vagyunk-e, és hogy kitartóak vagyunk-e benne. A másik alapelv, amiről szó volt, hogy a szolgálat nem választható, tehát nem élhetsz úgy Isten országában, hogy azt mondod, hogy te nem szolgálsz. És az utolsó alapelv pedig az, hogy ha sokáig nem kamatoztatod a ajándékaidat, azokat a lehetőségeidet, amit Isten adott, akkor Isten előbb-utóbb azokat elveheti az életedből. Úgy fejeződik be ez a történet, hogy visszajön az Úr, és támadást tart. Igaz? Nem tudjuk, mikor fog visszajönni az Úr. Most még nem jött vissza az Úr, de lehet, hogy 5 perc múlva vissza fog jönni, de az is lehet, hogy sokkal hosszabb idő múlva fog visszajönni. Tehát most, amikor ezeket a szavakat kimondom, azt mondom, hogy még nem élesben van a dolog. Olyan értelemben, hogy még nem ott állunk az Úr előtt, és kérdezi, hogy hát mit csináltál azzal a talentummal, amit adtál? Amit adtam neked? Hanem inkább most egy figyelem felhívás van az életünkben, egy kicsit helyreigazíthatjuk a mi szívünkben ezeket a dolgokat, mert viszont azt mondja Isten igéje, hogy lesz számadás. És így kezdődik ez a példázat, hogy vigyázzatok, tehát mert nem a napot sem az órát nem tudjátok. Tehát főleg a szolgálat az nem egy olyan dolog, hogy megtudom, hogy holnap jön vissza az Úr, akkor még gyorsan szolgálok egy nagyot, hanem az egy lelkületet jelent. Hogy én kérlek téged, és kérem magamat, hogy álljunk oda az Úr elé, és vizsgáljuk meg a mi szívünket, hogy vajon hogy állunk ezzel a dologgal. Hasznos a mi életünk? Hogy hűségesek vagyunk? Hogy kamatoztatjuk azokat a dolgokat, amiket kaptunk? Hogy rendben van ez az életünkben? Mert azt gondolom, hogyha egy közösségben ez a dolog rendben van, az nagyon sok mindenre kihat, és egyébként a közösségnek a növekedését, az életét is jelenti, hogy szolgálunk az Úrnak. És időnként vannak intézményes dolgok, azok is jók, de alapvetően ez nem erről szól, hanem hogy ott legyen a szívedben az a lelkület, ami ebben az énekben is benne volt, hogy azért élek, Uram, hogy imádjalak, azért élek, Uram, hogy veled legyek, azért, hogy amikor szólsz, akkor megtegyem, amit te kérsz tőlem. És mindezt azért teszem, mert szeretlek téged. Azért teszem, mert tudom, hogy ez jó, és ez okoz igazi örömet az életembe. Most fogjuk majd dicsérni az Urat, nem sokára, de szeretném, hogyha egy picit csendben tudnánk lenni, mindenki úgy magában most, és mindenki megszólítaná az Urat, hogy ő hogyan is áll ezzel a dologgal. És kérjük az Urat, kérjük azt, hogy ne hagyjon bennünket megroskadni. Ne hagyja azt, hogy a kezünk lógjon, és leeresztett legyen, hanem a lelkiismeretünket piszkálja, és hogy zavarjon bennünket, ha nem ezt tesszük. És tekintsünk Krisztusra, és ahogy majd fogunk készülni az úrvacsorában is, jussa eszünkbe az a mondat, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ő azért jött erre a földre, hogy másokat szolgáljon, és nem azért, hogy őt szolgálják. És akik az Úrat követjük, mi ugyanúgy emögé álltunk be. Csendes legyünk most el, mindenki egy picit csendben szólítsa meg az Urat, és utána majd egy imádsággal szeretném én befejezni.
Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te eljöttél erre a földre, és példát adtál számunkra. Köszönjük, hogy ha rád nézünk, akkor látjuk a tökéletes Istent. Látjuk tökéletesen azt, amit mondtál, hogy te értünk jöttél, és nem magadra gondoltál. Köszönjük, Uram, hogy te szolgálni jöttél bennünket, és köszönjük, Uram, hogy a kereszten értünk meghaltál, hogy életünk lehessen. Uram, szeretnénk most fölfrissíteni magunkban ezt a célt, hiszen mi téged akarunk követni. És szeretnénk nem önmagunkért érni, hanem te érted, Uram, szeretnénk követni téged a szolgálatban. Uram, szeretnénk hűségesek lenni, kitartóak lenni a legkisebb dolgban is. Szeretnénk hasznosak lenni. Szeretnénk, Uram, használni mindazt, amit adtál nekünk. Köszönjük neked ezt, és megvalljuk neked, hogy tudjuk, hogy nincsen senki, aki meg tudna akadályozni a szolgálatba, csak mi magunk vagyunk, akik félreállhatunk. Köszönjük, hogy adtad ezt a csodálatos lehetőséget. Kérlek téged, hogy vezess bennünket, taníts bennünket. Szeretnénk az imádságban, az igeolvasásban, a közösségben, a bizonságtételben nap mint nap szolgálni neked, tiszta szívből. És Uram, ha megbízol bennünket valamivel, akár kicsi vagy nagy, szeretnénk azt hűséggel elfogadni tőled. Legyél áldott a te igédért, és legyél áldott azért, hogy veled járhatunk. Köszönjük neked, Uram. Amen. Amen.